Műsorunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja, a Podcast Pioneers támogatja. Sziasztok! Kellemes kedd estét kívánunk mindenkinek! A húsvét miatt rendhagyó időpontban jelentkezik az egyébként hétfő esti hírösszefoglaló műsorunk, a Pitwall, de hát el nem maradhat, mert ugyan Forma 1-es futam nem volt a hétvégén, de azért így is érdemes áttekinteni, hogy mi is történt, meg miről szólnak a hírek itt az Ausztrál nagydíj óta. A stábunk változatlan, most is Gergővel és Tomival fogjuk átbeszélni a történteket. Srácok, sonka, torma, locsolás, tojásfestés, kicsoda, micsoda, minden megvolt, kimaxoltátok a hétvégét, és készen álltok a feladatokra, ugye?
Hogyne, sziasztok, és köszöntöm a nézőket. Hát a felsoroltak közül a tojásfestés az kimaradt, helyette viszont volt lócaszerelés, egy kiváló húsvéti program, és hát emellett a kedves öcsém 30. születésnapját ültük vasárnap este, úgyhogy én őszintén szóval nagyon nem bánom, hogy nem hétfőn, hanem kedden veszük fel ezt a műsort, maradjunk ennyiben.
Köszöntök én is mindenkit. Amiket itt felsoroltál, Tomi, azok közül nekem egy újdonság volt az, hogy eddig nem szerettem a tormát igazából, most viszont valahogy jól esett így majonézzel összekeverve a sonkához, úgyhogy ez nekem most egy új releváció volt, hogy megszerette, meg a többi ilyen hagyományos dolgokat megkihagytam, ilyen se engem nem locsoltak, se én nem locsoltam. Ja, és utólag is mindenkinek boldog bolondok napját, aki esetleg tegnap tartotta.
Hát ez igazán remek, köszönjük szépen. Lényeg az, hogy ez a korral jár, amikor az ember ízlése változik, úgyhogy szerintem,
hát igen. Szerintem
neked is valamilyen lehet.
Én megálltam, hogy Gergővel poénkodjak itt a 30. szülinapján.
Na, ugorjunk szépen.
Figyelj, Gergővel én sem poénkodtam, tehát igazából ezt, ha úgy nézzük, én is megálltam. Na jó, hát talán a Forma 1-es főszereplők is poénkodással, meg tojásfestéssel töltötték itt az elmúlt időszakot, mert egy igazi nagy bomba hírről nem tudunk beszámolni. Kezdjük az összefoglalónkat a Red Bull-lal, akiknek hát ugye voltak azért bomba sztoriaik itt 2024-ben, már 1-2. Most a legfrissebb hír az, hogy távozik a csapattól Lee Stevenson, a Max Verstappen vezető szerelője vagy fő szerelője, ő 18 évet töltött el a Red Bullnál, és hát elég fontos szereplője volt ennek a csapatnak, meg Verstappen stábjának is, például 2020-ban ő volt az egyik fő kolompos abban, hogy Verstappen dobogóra állhatott a magyar nagydíjon, ugye emlékeztetünk rá, hogy a felvezető körén hibázott és összetörte az autót, aztán mégis megcsinálta neki ez a nagyon komoly szerelő stáb. És hát Stevenson március 28-án, tehát még múlt csütörtökön dolgozott utoljára Milton Keynesben, amely után egy Instagram posztban búcsúzott el. Nem részletezte, hogy hova meg miért, de állítólag egy másik csapathoz távozik majd. Hát azt hiszem, hogy kíváncsian várhatjuk, hogy hol fog majd felbukkanni. És szintén a Red Bullhoz kapcsolódó hír, hogy sajtóértesülések szerint giga ajánlattal kínálta meg Adrian Newey-t az Aston Martin. Állítólag még Jeddában kereste őt meg Lawrence Stroll, aki hát szeretné az utolsó építőkockákat is a helyére tenni ebben a folyamatosan épülő Silverstone-i alakulatnál. Azt nem tudni, hogy mennyi esély van Newey leigazolására, de azt hiszem nem ez az első, meg talán nem is az utolsó olyan hír, hogy valaki nagyon szeretné Adrian Newey-t, és nagyon sok pénzt hajlandó fizetni érte.
Hát jó kérdés, hogy mennyi esély van. Szerintem arra mindenképpen több, mint hogy a Ferrarihoz igazoljon. Ugye többször is fölmerült itt az elmúlt évtizedek során, nyugodtan lehet így mondani, hogy Newey esetleg átigazol Maranellóba. Szerintem pont amiatt, hogy gyakorlatilag néhány 10 kilométerrel kis túlzással kell csak arrébb költöznie, hogyha átmegy a Red Bulltól az Aston Martinhoz, az szerintem tehát az egy érv amellett, hogy esetleg ezt a lépést megtegye. Nyilván az Aston Martinnál láthatjuk most már évek óta ezt a folyamatos építkezést, ennek valóban egy nagyon fontos építőeleme lenne Adrian Newey, és ugye talán a múlt heti Pitwall Talkban egy fél mondat erejéig pont én ejtettem el, hogy amúgy erről már voltak pletykák, hogy az Aston Martin is bejelentkezett Newey-ért és Verstappenért is. Nyilván Newey-nak a személye lehet, hogy Verstappen szempontjából is egy ösztönző erő lenne egy esetleges ilyen váltás kapcsán. Meglátjuk. Stevenson kapcsán pedig, ha visszakapom azt a képet, Gergő, amin az Instagram poszt látszott, ott ugye láthatunk például egy zöld szívecskét a posztnak a végén, úgyhogy akár még nála is elképzelhető, hogy esetleg az Aston Martin lesz a célállomás.
Hű, ez már nagyon ilyen kremlinológia. először Newey-hoz szólnék, Ugye mondhatom, hogy persze, hogy rengeteg ilyen hír volt már, hogy Adrian Newey-t nagy pénzért vinni valaki, hát Adrian Newey karrierjét ezt végig kíséri gyakorlatilag azóta, hogy a Leighton House-tól őt elvitték nagyjából. Ez egy folyamatos téma vele kapcsolatban, mikor kiajánl neki és érte nagy pénzt. Azért ne feledjük, hogy egy nagyjából két évtizede ez megtörtént, egy Red Bull nevű új formáció ajánlotta nagy pénzt Adrian Newey-nak, és akkor az akkori viszonyokat tekintve egy teljesen döbbenetes módon Adrian Newey elhagyta a McLarent, hogy ennél a csapatnál dolgozzon. Tehát aki erre felvetésre csak legyint, az azért a vesse vigyázó tekintetét a történelemre, ami pedig a Verstappen vezető szerelőjének távozását illeti, én azt gondolom, hogy egy nagyon pici kis jelet kaphatunk arra majd, hogy Verstappen hatávozik a Red Bullról, akkor hova távozik, hogyha kiderül, hogy Stevenson hova igazol, hiszen azért egy versenyző stábjának, vagy csúnyán mondva szoktuk így emelkedni, a Schleppnek az egyik legfontosabb tagja a vezetőszerelő, tehát technikai szempontból ő a versenymérnök mellett ő a bizalmi embere a versenyzőnek, és ha mondjuk egy Aston Martin vagy egy Mercedes igazolást bejelentenek vele kapcsolatban, az egy apró pici plusz érvet jelentett az adott csapat mellett, amikor arról beszélgettünk, hogy Verstappen hol folytatja, ha távozik a Red Bulltól.
Szintén a Red Bullhoz kapcsolódik Daniel Ricciardo sorsa, úgyhogy folytassuk is szerintem ezzel a témával. Ricciardo ugyanis állítólag ultimátumot kapott a vezetőségtől, és 2 futama maradt arra, hogy bebizonyítsa, hogy érdemes őt megtartani. Tehát állítólag Japánban és Kínában szintet kell lépnie, különben akár már Miami-tól Liam Lawson ülhet be a helyére. Ricciardo maga azt mondta, hogy nem hagyja, hogy ezek a negatív hírek befolyásolják, de látja, érzi, hogy bizonyos kanyarokban egyszerűen nem képes olyan tempóra, mint csapattársa Yuki Tsunoda. Ugye azt is hozzátette, hogy egyébként más szezonrajtra számított, hát értelemszerűen alig, ha számított ilyenre Daniel Ricciardo. A Visa Cash-App RB vezetősége egyébként nagyjából azért megvédte Ricciardót. Azt mondták, hogy bár az egykörös tempója nem túl meggyőző, hogy így fogalmazzak, de jó versenyeket futott, Melbourne-ben sem futott rossz futamot. Egyszerűen későn találták meg a neki fekvő beállítást, úgyhogy az a dolguk, hogy már a hétvége kezdetére meglegyenek ezek a megfelelő beállítások, és Ricciardo olyan autóba ülhessen bele már pénteken, ami fekszik neki és kézre áll neki. Ennek a felvetésnek azért némileg ellentmond az a hír, hogy rögtön Japánban megnehezítik a dolgát, hiszen az első szabadedzést ki kell hagynia, mert ugye a Red Bull fiatal tehetsége, japán tehetsége, Ayumu Iwasa fog majd beülni az autójába. Ricciardo helyzetéről egyébként Christian Horner is azt mondta, hogy a versenytempó nem volt rossz Melbourne-ben, úgyhogy kicsit ő is osztotta ezeket az aggályokat, ami az egykörös tempót illeti, de nem mondta ki azt, hogy Ricciardónak már pedig mennie kell, vagy hogy ha nem javul, akkor mennie kell. És érdekes még, és szerintem érdemes megemlíteni ezen a ponton Nico Hülkenberg nyilatkozatát is, aki ugye úgy fogalmazott, hogy egyszerűen nem érti, hogy mi történt Ricciardóval, aki ugye korábbi csapattársa volt, mert ő maga például semmit nem veszített egyébként a tempójából, és hogy Ricciardo azért ennél valószínűleg gyorsabb volt korábbi években, mint most. Hát nem mondom, hogy a legnyugodtabb heteit éli Ricciardo ezekben az időszakokban.
Nyilván nem. A csúnya nagy közhelyel kezdek. Mivel a Red Bullról és Helmut Márkóról van szó, ezért én azt mondom, hogy ezt gond nélkül elhihetjük. Akár azt is, hogy tényleg 2 futama van a bizonyításra Ricciardónak. Beszélgettünk róla hosszabban, 1-2 hete, úgyhogy most kicsit más irányból közelítenék. Én azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy elkezdődjön egyfajta őrségváltás, és azok az idősebb versenyzők, akiknek úgy szóval kitelt a becsülete az F1-ben, azok átadják a helyüket. Nyilván nem önszántukból teszik ezt, de mégiscsak átadják a helyüket az olyan fiataloknak, mint például Liam Lawson, Azért itt vannak páran, lehet, hogy némi átok, cunamit zúdítok magamra, de azért Ricardo mellett Bottast meg lehet említeni, én szerintem Kevin Magnussen meg lehet említeni, Checo Perezt, talán őt is, tehát hogy azért vannak néhányan, akik azt mondhatjuk, hogy már elég időt voltak itt az F1-ben, és tényleg jöjjenek a fiatalok, jöjjön Liam Lawson, jöjjön 2025-ben Alonso. Oliver Berman. Alonso, mint fiatal, vagy mint távozzon?
Mint fiatal, jöjjön vissza újra. Van olyan vissza egy évre, aztán jöjjön újra percet Alonso, mint fiatal. Ez benne van a pakliban. Visszatérése esetleg teljesen ideillő forgatókönyv lenne, úgyhogy persze.
Benne van a pakliban. Szóval, hogy jelöltek azért bőven vannak, ugye Mészáros Sanyival a legutóbbi Formula Podcastben azokról a fiatal versenyzőkről beszéltünk, akik így vagy úgy előbb vagy utóbb akár be is kerülhetnek az F1-be. És ugye nyilván egyrészt vannak azok a fiatal tehetségek, akik erre nem állnak még készen, egyszerűen nagyon ígéretesek. Mondjuk a Red Bullnál Arvid Lindblad, vagy Zeko Sullivan, aki a Williams növendéke, de hogy ott vannak parkolópályán az ilyen srácok, mint Lawson, gyakorlatilag Ayumu Iwasa is most már ebbe a kategóriába sorolható, Teo Purser, Felipe Drugovich is. Tök jó, azt kell mondjam, hogy tök jó, hogyha ezek elkezdenek esélyt kapni, mert ugye 4 év, ez múltkor néztem meg, várja, hogy volt? Nem. 5 év alatt 8 újonc érkezett csak az F1-be, és ezek között is voltak olyanok, akik nem feltétlen érdemi alapon, gondolok itt Mazepinre, Latifire, Sargent is azért határeset, tehát, hogy szerintem ez a folyamat elkerülhetetlen, és ennek az első lépése lenne. Attól függetlenül, hogy nyilván nagyon szomorú, mindig szomorú, hogy egy versenyzőt szezon közben kitesznek, de hát Ricardo esetében kicsit maliciózusan azt mondhatjuk, hogy az ebből szerzett jószág, ugye ebből vész el.
Az a hihetetlen, hogy ugye néhány hónappal, vagy akár héttel ezelőtt is még arról beszélgettünk, hogy Ricardo jelölt lehet-e a Red Bull ülésére. Most meg nagyon úgy néz ki, hogy nem a Red Bull, hanem az RB ülését is el fogja veszíteni. Valóban, ahogyan mondtad, Gergő, itt Márkóékat ismerve, hogy egyáltalán ez így fölmerült már a sajtóban, hogy ultimátumot kaphatott, az szerintem a végkezdete nagyjából. És erre a kérdésre válaszolnék, ami itt a feliratban szerepel, hogyha ultimátumot kapott, és ki is rakják itt szezon közben Ricardót a vizakesebb RB-ből, én azt gondolom, hogy azzal ténylegesen lezárul a karrierje, és itt arra gondolok, hogy máshol már nem fog lehetőséget kapni, szerintem. Tehát, hogy ugye a McLaren-től elküldték idő előtt, ott a Red Bull dobott neki mentővet gyakorlatilag azzal, hogy visszaengedték a saját családjukba harmadik versenyzőként, és végül ugye itt a Nyck de Vries féle csere apropóján visszaült egy ülésbe, de én nem látom azt, hogy egy másik csapat lecsapna Ricardóra.
Tehát másik szerintem... nem. Másik nem, de hát nézzük meg Daniel Kwiatot, aki éveken át jött, ment. Tehát visszaülhet még Ricardo szerintem.
Igen,
igaz. Egy kérdés merült fel még ezekkel kapcsolatban, és kíváncsi vagyok a véleményetekre erről, hogy szerintetek nem ez volt már eredetileg is a terv, amikor idénre kijelölték ezt a Ricardo Cunoda a párost, hogy nézzük meg az év elejét, aztán...
És az egyiket kihagyják.
Mert hogy Lawsonnak igazából ugye már tavaly azt mondták, hogy autót fogsz kapni, ülést fogsz kapni minél előbb, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez így nem volt. Ha nem is átterv, vagy nem ilyen kimondott egyértelmű koncepció, hogy versenyeztessük meg ezt a két embert egymás ellen, és aki úgy teljesít, annak a helyére beültetjük majd Lawson. De hogy ezt így, tehát 3 futam után azt mondani, hogy akkor ultimátum és takarodj, tehát ezt így azért kicsit erősnek érezném, akkor, hogyha nem ez lett volna egy eredeti koncepció is.
Igen, én Lawson szempontjából válaszolnék, ugye róla mondta Márkó azt, hogy ők, hogyha 2025-re számolnak vele, már pedig valószínűleg számolnak vele, ahhoz az is kellhet, hogy 2024-ben lehetőségeket kapjon. Tehát szerintem az ő szempontjából tervben volt, hogy valahogy kapjon lehetőséget idén. Hát az, hogy itt 5 futam után esetleg átvegye Ricardo helyét, azt nem gondolom, hogy ott tervben volt. Én azt tartom, hogy Ricardót azért hozták vissza tavaly menet közben, hogy esetleg Perez utódja legyen. De hát itt ebből látszik, hogy mennyire gyorsan változnak hetek, hónapok alatt a dolgok, mert arról meg jelenleg nincsen szó, hogy Pereznek esetleg mennie kelljen a Red Bulltól. Tehát ennyit változott a világ akár egy fél év alatt. Hát majd lesz, igen.
Majd lesz.
Érdekes, ugye nyilván Pereznek még az is segíthet, hogyha esetleg Verstappen távozik, mert hát akkor Verstappen kell pótolni ezt a körben is, nem Perez. Na, de majd ezt meglátjuk.
Hát akkor jöhet viszont... az Alonso Sainz 2-s Red Bullhoz, ahogy azt megbeszéltük a múlt heti Pitfall Talkban.
Igen, azt amúgy tudnám szeretni. Azt amúgy tudnám szeretni, igen. Na jó, hát a Red Bull pilóta kérdésével kapcsolatban szerintem nem vállalunk nagy kockázatot, hogyha azt mondjuk, hogy fogunk még erről beszélni a következő hetekben. Menjünk viszont tovább, ugyanis kiderült egy-két információ a nagy változásokat hozó 2026-os szabályrendszerről. Pat Simons egyrészt azt mondta, hogy az új motorok túlépik majd az 1000 lóerőt, mert ugyan a benzinmotor az gyengül, de az elektromos egység jóval nagyobb teljesítményt tesz majd hozzá, és összességében átlépik az 1000 lóerős határt. Viszont az is kiderült, hogy lesz egy úgynevezett előzés gomb, egy override gomb. Az energia visszanyeréssel lehet majd úgy játszani, hogy átmenetileg plusz teljesítményt kapjon az elektromos motor, ami viszont azt jelenti, hogy ezt máshonnan kell majd elvenni, vagyis ez is egy ilyen taktikai elemmé válik, mert az előzések esetén erősebb lehet az autó, de a kör többi részén, vagy akár több körön keresztül majd azért veszíthet a teljesítményéből, ezt is be kell majd osztani. Ami pedig magukat az autókat illeti, állítólag 40-50 kg-mal lesznek könnyebbek, 10 cm-rel keskenyebbek, és 20 cm-rel rövidebbek is, már ami a tengelytávjukat illeti. Simons szerint pedig csökkenteni akarják a leszorító erőt is, mert hogyha többet fognak majd mozogni az autók a kisebb leszorító erő miatt, akkor több múlik majd a versenyzőn, mert a jelen esetben ezeket a nagyon nagy leszorító erővel dolgozó, nagyon jól tapadó autókat könnyebb vezetni, mint hogyha esetleg ugye többet csúszkálnának ezek az autók, és így szeretnék majd, hát Simons ugye úgy fogalmazott, hogy a pilótákat hőssé tenni, vagy ilyen nagyobb szerepet szállni nekik, de azért nyilvánvalóan itt elsősorban a versenyzésnek az izgalmasabbá, érdekesebbé tétele lesz a fő cél.
Igen. Gergő, te küldtél egy nagyon jó mémet vagy felsorolást a közös csetünkbe itt a leszorító erő kapcsán, hogy folyamatosan változott az F1 vezetőinek a hozzáállása. Ugye 2009-ben az volt a cél, hogy kevesebb leszorító erő legyen, 2017-ben, amikor ugye visszajöttek, változtattak az aerodinamikai szabályokon, akkor megint több leszorító erőt akartak, 2022-től egy másfajta leszorító erőt akartak ugye a ground effect autókkal, és most megint az a cél, hogy kevesebb leszorító erő legyen. Ehhez ennyit fűznék hozzá, amúgy igaza van a Simonsnak abban, hogy nyilván, hogyha kisebb a leszorító erő, az ott nagyobb gépészkedést jelent a versenyzők szempontjából. Ezeket a súlycsökkentéses, meg tengelytávcsökkentéses dolgokat pedig már halljuk egy ideje. Most jó lenne szépen lassan, hogyha kialakulna a végleges szabályrendszer. Nyilván ennek idén meg kell történnie a következő hónapokban, hogy 25 elején el tudják kezdeni a fejlesztéseket. Az egész hírcsomagnak meg a legérdekesebb része az, amit az elején mondtál, ez az override gomb, ami hát kvázi egy ilyen KERS 2.0 lenne. Ugye a jelenlegi rendszerrel összevetve az a különbség, hogy jelenleg ugye ezt az energia visszanyerést a rendszer automatikusan csinálja a pályán elosztva, ez most egy taktikai elemként térne vissza, és nekem ez sokkal szimpatikusabb, ahogyan annak idején a KERS is sokkal szimpatikusabb volt, mint a jelenlegi DRS, mert ezt ugye mindenki használhatja, nem csak a támadófél, hanem a védekezőfél is, és tényleg egy taktikai elem az, hogy hogyan osztod be a körön belül az energiádat, vagy ezt a plusz energiát, inkább úgy mondom.
Most akkor én leszek a fanyalgós, akinek semmi se tetszik. Nekem ez azért nem tetszik, legalábbis ebben a formában, ahogy azt most hallhattuk, Pat Simonstól és magyar hangjától, Bódis Tamástól, mert ugye akkor itt megint egy ilyen taktikázás van benne, hogy akkor itt megnyomom kicsit, de akkor a kör más részén veszítek a teljesítményből, és nekem ez egy ilyen formulás beütése van, hogy akkor a kör egyes részein folyamatosan ki kell számolnom, hogy épp mennyi energiám van, és itt megint a versenyző valami mással lesz kénytelen foglalkozni az autó vezetése helyett, ami nem annyira jó. Nekem az a mániám, és már a DRS kapcsán ezt magyaráztam 10 éve a kocsmában az embereknek, hogy egy olyasmit kéne, valami hasonlót, mint mondjuk a push-to-pass a rendszerek az indikárban, tehát hogy azt mondom, hogy itt ez a verseny, és ezen a versenyen te 100 másodpercig nyomhatod a gombot. Akkor nyomod, amikor akarod. támadáshoz, védekezéshez, bevezetőkör, kivezetőkör, ahogy jól esik, de az nem izé, hogy akkor itt 110%-on megyek, akkor amott csak 79-en fogok, mert ugye annól Fernando Alonso teljesítményeit számoltuk, így, hogy éppen hány százalékon teljesít, na bocsánat. Tehát, hogy nekem ez így annyira nem tetszik, mert megint az indokoltnál bonyolultabbnak érződik, és szerintem jó lenne egy egyszerűbb rendszer ennél. Az összes többi tetszik viszont. 1000 lóerő, könnyebb autó, nyomjuk, persze, tök jó.
Igen. Lesznek még szerintem itt finom hangolások, tehát nyilván ez csak egy első változata ennek a rendszernek, de maga az irány szerintem jó. Én attól tartok, hogy még ez sem fogja tudni kiváltani a DRS-t. Tehát szerintem a hosszú távon ez lehetne a célja a Forma 1-nek, mert ez 15 éve van már érvényben, vagy mennyi, még csak 14, de mi nagyon művivé. 2011-től van szerintem, de teljesen mindegy.
Van. A fene egyemek.
Nekem úgy rémlik, igen. Kellett lenni a DRS-nek, mert Kanadában ugye a Fettelt úgy érte utol Button. Tehát ott már kellett, hogy legyen. Na, zárójel bezárva, tehát szerintem a hosszú távú cél az lehetne, hogy ettől megszabaduljanak, csak ettől még szerintem nagyon messze vannak. Ugye megint az a helyzet, hogy a 2022-es feljavult helyzetet közben a fejlesztések elrontották, mármint itt az előzhetőséget, meg az egymás követését tekintve. Nyilván ezek itt a 2026-os új szabályok megint majd becélozzák azt, hogy jobban lehessen követni egymást, csak hát nehéz ugye a csapatok ellenében dolgozni, tehát ők úgyis okosabbak lesznek, tehát a fejlesztésekkel túl fognak járni a szabályalkotóknak az eszén.
Ez biztos, hogy így lesz. Viszont kicsit talán a saját eszén járt túl a Williams itt az elmúlt időszakban, és folytassuk most velük. Ugyanis Japánban sem lesz ott a tartalék karosszéria a Williamsnél. Erről James Vance csapatfőnök beszélt. Azt mondta, hogy minden bizonyan el fognak készülni majd Alexander Albon Melbourne-ben összetört karosszériájával, azt összeragazgatják, kikalapálják. Így lesz két autójuk Suzukában, de még most sem lesz tartalék karosszéria. Tehát ha hasonló baleset történik bármelyik pilótával, akkor ugyanúgy megtörténhet ugyanaz, mint ami Melbourne-ben, hogy az egyik nem tud rajt hozzáállni, és itt az egyiket úgy értem, hogy Logan Sargeant valószínűleg.
Nem vagyok benne biztos egyébként, tehát én szerintem, ha abban megint bezúzza az autót, nincs az úristen, hogy ezt még egyszer megcsinálják, hogy megint átültetik Sargeant autójába.
Szerintem van.
Szerintem meg nincs. Tehát én azt gondolom, hogy részét Sargeant tekintélyes pénzhozó támogatói és a közvélemény egyaránt nem nyelné le ezt a békát még egyszer egymás után, de nyilván ne kerüljön sor ilyesmire. Viszont ugye emeljük ki, hogy esős hétvége várható péntekre kimondottan jó eséllyel jósolnak égi áldást, meg vasárnapra, szombatra van kisebb szansz rá. Tehát az, hogy itt bezúzódik egy autó, egyébként is Suzuka egy olyan hely, ahol be tudnak zúzódni autók, szóval nem tudom, ez azért nagyon izgalmas. Nagyon-nagyon izgalmas, mert simán benne van a pakliban.
Érdekes egyébként.
Bocs, esős Suzukában egyet mondok, ha láthattuk, és azt tényleg nem Miksumert akarom itt izé frocizgatni, de hát egy boxba bevezető körön is sikerült rommá törni a egyházt a nedves Suzukában, ott megesik az ilyesmi.
Hát meg a 2009-es időmérő volt olyan, nem is tudom hány piros zászló volt, különböző autótörések, meg balesetek miatt.
És akkor törte szét magát.
Igen. Egy gondolat, hogy itt azért a pályáknak az elrendezése már, mint így a versenynaptárban azért nem túl szerencsés ilyen szempontból. Tehát gyakorlatilag Bahreint leszámítva folyamatosan zúzós pályák jönnek. Jidda is azért a közeli falakkal, meg a gyors tempóval nem túl biztonságos ilyen tekintetben.
Ott is láttunk, mert kettétől házt Jiddában.
Igen, ugye Melbourne is eléggé zúzós pálya, és Suzuka is az, úgyhogy ilyen tekintetben nem szerencsés a versenynaptár kialakítása a Williams szempontjából.
Hát szerintem az nem szerencsés a Williams szempontjából, hogy itt vagyunk áprilisban, és nincs tartalék karosszéria. Tehát az mérsékelten szerencsés, hogy másfél hónappal az első teszt után gyakorlatilag ott tartunk, hogy egyébként két autónk van, és esély sincs arra, hogy lesz egy harmadik.
És ebből az egyiket azt úgy hegesztettük össze.
Igen, azt így összeragazottuk Celluxon, szóval nem tudom igazából, hogy ezt így hogyan gondolták komolyan. Én elhiszem, hogy új technológia tényleg, ez egy fontos lépés volt, meg kellett lépni, áldozatok árán is meg kellett lépni, de hát ezt nem gondolja senki komolyan, hogy ez így rendben van, hogy itt vagyunk a negyedik versenyen, és arról beszélünk, hogy hát, ha nem törjük össze. De ez szerintem egy komoly Forma 1-es csapatnál mérsékelten elfogadható, de hát most ők így döntöttek. Azért az utóbbi időben elég sok kritika érte őket ezzel kapcsolatban, tehát itt azért azt gondolom, hogy a közvélemény, a Forma 1-es közvélemény azért inkább afelé hajlik, hogy ezt így talán mégse kellett volna. James Wallace minden esetre egyelőre nem magyarázta meg igazából ezt a bizonyítványt, hanem nagyjából azt mondta, hogy ez van. És kész. Érdekes minden esetre. Menjünk tovább Sebastian Vettellel, hogyha már ugye róla beszéltünk itt az elmúlt percekben. Ugyanis az elmúlt egy hét egyik legfontosabb eseménye az volt, hogy ő kipróbálta a Porsche Hypercar-ját. A négyszeres Forma 1-es világbajnok 118 kört teljesített a szezonnyitót megnyerő autóval a Le Mans-i felkészülés jegyében, ugye itt a hosszú távú VB-ről beszélünk, és hát saját bevallása szerint nagyon élvezte a tesztet, mosolyog a szállt ki belőle, a Porsche pedig nyilvánvalóan külön boldog volt attól, hogy egy ilyen autóversenyző visszajelzéseit kaphatja meg, ugye kiemelték külön a közleményükben, hogy Vettelnek a hibrid rendszerekről azért komoly tapasztalata van, hiába nem ment még ilyen autóval, úgyhogy nagyon örültek neki. Arról továbbra sincs fix hír, hogy Vettel megy-e Le Mans-ban, vagy hogy bármi mást fog-e csinálni. Ő maga arról beszélt, hogy az elmúlt másfél évet meglehetősen élvezte otthon a családjával, meg a gyerekeivel, és amikor ez felmerül, hogy esetleg el kell menni valahova autóversenyezni, akkor azért jön az a válasz, hogy jó, apa, de ne csináld, mert akkor túl sokat leszel távol. Ugye ő is elmondta, hogy a 24 Forma 1-es hétvége, meg ugye amellé még mennyi mindent kell hozzárakni felkészülésben, tesztben, a gyárban, stb., hogy ehhez ugye annyira jelenleg nincs kedve, de nem mondta azt, hogy ez nem fog megváltozni, és ez egy érdekes dolog egyébként, hogy igazából nyitva hagyta az ajtót Vettel, nem mondta azt, hogy soha többet nem fog a Forma 1-ben versenyezni, és azt sem mondta, hogy nem fog a WEC-ben versenyezni. Ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Minden esetre ez a teszt, ez meglehetősen biztató volt szerintem.
Utóbbi kapcsán, hogy indulni fog-e a WEC-ben vagy Le Mans-ban, ugye most már nem zárta ki egyértelműen, vagy ugye eredetileg, amikor bejelentették ezt a Porsche tesztet, úgy fogalmazott, hogy nincsen más tervben. Most, amikor rákérdeztek egy, nem is tudom milyen terméknek a sajtótájékoztatóján, vagy ahol ott volt Vettel, ott ugye úgy fogalmazott, hogy még nem gondolta át a dolgot. Azért a kettő között van árnyalatnyi különbség. Én azt gondolom, hogy ok nélkül nem szoktak versenyzők tesztelgetni autókat, és mivel pozitív volt a visszajelzés a csapattól és Vettel részéről is, én azt gondolom, hogy arra tehát a szabad szemmel látható esély mutatkozik, hogy az idei Le Mans-i 24 óráson ő legyen a harmadik gyári Porsche egyik versenyzője. A teljes szezonos visszatérést egyelőre még nem látom jönni, annak ellenére, hogy nyilván egy Endurance VB nem jár annyi elfoglaltsággal, mint egy 24 futamos Forma 1-es szezon, itt most ugye 8-9 futam van egy évben, azért az talán belefér egy háromszoros apaság mellett is, de ez még szerintem távoli, szerintem az első reális cél az lehet, hogy az idei Le Mans-i 24 óráson ott legyen, és erre szerintem van is esély.
Ebben a pillanatban én azt mondanám, hogy meglepődnék, ha nem lenne ott Le Mans-ban. Nem véletlen, egy ilyen hogy mondjam, nagyságú tesztet nem véletlenül hoznak össze. Tehát itt nem az volt, hogy bepattant és ment öt kört vele. Vettel látta, hogy ez jó, nyilván ki akarta próbálni, mielőtt kijelenti, hogy ő most elindul Le Mans-ban, valószínűleg a Porsche is. Bármennyire négyszeres F1-es bajnok úgy voltak fel, ezért egyszer nézzük már meg, hogy vezet egy ilyen autót. Szerintem innentől Le Mans indulás majd, hogy nem borítékolható. Ugye Fernando Alonso szintén beszélt az Endurance világbajnokságról, hiszen jövőre érkezik jövőre érkezik az Aston Martin Hypercar-ja, a Valkür. Ugye eredetileg az Aston Martin úgy volt vele, hogy egy autót akarnak indítani a világbajnokságon, meg egy autót az IMSA-ban. Aztán úgy néz ki, hogy keresztül húzzák a számításaikat, ugyanis kötelezik a gyárakat arra, hogy két autót indítsanak a világbajnokságban. Alonso számára egy lehetséges karrier irány lehet ez, majd ha egyszer 6-8 év múlva visszavonul az F1-ből, hogy akkor az Endurance-ban folytassa. De viccet félretéve, ugye megkérdezték, hogy mit gondol erről, és azt mondta, hogy ő szívesen vezetné ezt az autót, csak még nem most. Tehát, hogy ez egyelőre nem foglalkozik ezzel a lehetőséggel, és viccesen hozzátette, hogy egyébként meg az utcai verziót szeretném már nagyon vezetni, mert hogy egy ideje már vár rá, és csak júniusban érkezik meg. Szép hosszú, nagyjából egy év a várakozási idő egy Valkür esetében, és azért mókás, hogy még egy Fernando Alonso esetében sem tesznek kivételt.
Úgyhogy
soron kívül kapjon egyet. Na ja, Fetterre visszatérve, egyébként ugye mondott ő egy olyat valóban, hogy az F1-es visszatérés gondolatával kacérkodik, meg most a Bolt stratégiája nyilatkozott a minap egy olyat, hogy szerinte Fettel érzi azt, hogy őt húzza vissza az F1. Azon megdöbbennék. Tehát azon teljesen megdöbbennék, hogyha ő bárhol, bármiért, bárhogyan még a Forma 1-be visszatérne.
Őszintén szólva, én egyébként most jelen például bárkin meglepődnék, aki most nincs is ugye több olyan név, aki visszavonult, és ott van, hogy jöjjön, de én azt gondolom, a 24 futamos naptár ekkora megterhelésre, amit ez jelent most, aki már egyszer visszavonult, vagy kiszállt ebből, én nem tudom, hogy ezt be lehet-e vállalni, vagy tehát egy Alonso-féle őrültön kívül ki az, aki ezt be tudja vállalni jó érzéssel, hogy ezt akkor csináljuk újra. Nyilván Alonson is segít az ebből a szempontból, hogy nincs egyelőre család, feleség, gyerekek, stb. Én ezt nagyon nehezen nem látnám, hogy Vettel ilyenbe gondolkodjon. Nyilván a Forma 1-ben egyelőre nincs olyan, hogy valaki részprogramot teljesít, és csak 6 futamon áll rajthoz mondjuk. Bár egyébként tök izgalmas dolog lenne szerintem, hogyha ilyen lenne szerintem. Lesz is egyébként előbb-utóbb.
Más világbajnokságokban van ilyen?
Láttuk.
Hát, igen, meg hát ugye hát kvázi lehet, hogy a Bizakese Perbénél lesznek ilyen versenyzők, akik részprogramot teljesítenek, nem egy teljes szezont.
Hát figyelj, igen, hogy azt értettem, hogy eredetileg meghatározott versenyeken fognak indulni, és nem úgy, hogy kirakják őket májusba. De,
ja. Mert tavaly ugye volt 4 pilótájuk, abból egy ment futotta végig a szezont. Idén, hát 3 legalább idén lesz.
Igen.
Legalább.
Idén is lehet. És ki tudja
a jó ivaszát, hogy váratlanul fölbukkam.
És csak, hogy megdöntsék a rekordjukat, még azt sem zárjuk ki, hogy Perezt esetleg visszaütetik majd az RB-be.
Hát valami kedvéért,
vagy ilyesmi. Vagy Kvyatot esetleg, nyilván. Igen.
Bármi. Igen.
Na jó, jó, hát mondjuk Alonsónak persze az is kicsit megnehezíti az Aston Martinos VEC jövőjét, hogy mondjuk a Red Bull vagy a Mercedes Forma 1-es szerződéséből nehezebb lenne azt szerintem majd kimozogni a következő szezonokban. De erről beszéltünk a múlt heti Pit Hall Talkban, úgyhogy akit ez a téma jobban mozgat, annak azt tudjuk ajánlani. Menjünk tovább a híreinkkel, ugyanis nem csak a Williams tartalék karosszériája, de Toto Wolff sem lesz ott Japánban. A Mercedes csapatvezetője tavaly egy műtét miatt szintén kihagyta éppen ezt a szuzukai kirándulást, úgy emlékezhetünk rá, hogy Hamilton és Russell ott ment egymásnak tulajdonképpen a főnök hiányában. Most nincs konkrét indoklás arra vonatkozóan, hogy miért nem utazik oda. Felröppentek pletykák, melyek szerint az istálló pocsék szezonrajtja azért szerepet játszhat ebben a hiányzásban, hiszen maga Wolff beszélt erről az elmúlt egy-másfél hétben itt Melbourne óta, hogy ő azért érti a kritikákat, meg magára is veszi, meg jogosnak is érzi őket, már ami az ő munkáját illeti, de állítólag ezt a szuzukai hiányzást, ezt még azért az idény kezdete előtt eldöntötték, és ez egy tervezett kihagyás, bár ez önmagában egyébként nem magyarázza meg, vagy nem indokolja azt, hogy miért nem lesz ott.
Hát ugye Wolff sorozatban harmadszor hagyja ki Suzukát, lehet, hogy Mészáros annyit rá kéne állítani a témára, hogy próbálja kideríteni, hogy az emberünk ki van tiltva Japánból, vagy ennyire nem szereti azt az országot. Na, de viccet félretéve, szerintem az is egy vicces gondolat, hogy itt most a gyenge forma miatt nem utazik Suzukába, hogyha Toto Wolff, a Mercedes résztulajdonosa majd egyszer úgy dönt, hogy most már nem ő akarja vezetni ezt a csapatot, azt nyilván nem úgy fogja elkezdeni, hogy akkor jövő héten nem megyek. Tehát ez egy teljesen komolytalan felvetés, és igazából szerintem ez a hír több szót nem is érdemel annál, mint hogy Wolf nem lesz ott, ahogy nem szokott ott lenni. Legfeljebb az az érdekes, hogy majd ki lesz Toto Wolf Suzukában, mert ugye a legutóbbi helyettese Jerome D'Ambrosio a hírek szerint hát ugye a szekér rúdja már kifele áll, és Maranello felé mutat. Szóval arra kíváncsi leszek, hogy hogy lesznek a feladatok majd elosztva a Suzukában.
Majd jön James Wallace, és valószínűleg átveszi a Mercedes erre a hétvégére.
Vagy izé, oda
nem marad a
igen. Igen. Ja, jó, szerintem akkor meglátjuk majd, hogy ez hogyan fog alakulni. Folytassuk még két rövid hírrel. Az egyik az, hogy szívműtéten esett át Flavio Briatore. Fernando Alonso menedzsere maga számolt be arról, hogy egy rutinvizsgálat során jóindulatú daganatot találtak nála. Ezt követően került sor a beavatkozásra a Milánóban. És hát ugye a Bahreinben még ott volt személyesen a szezonnyitón, és úgy tudni, hogy a beavatkozás jól sikerült, azóta elhagyhatta a kórházat, és hamarosan visszatér majd a Forma 1 körforgásába, meg a Forma 1 pedokjába is. Hát így 73 esztendősen jó egészséget kívánunk Flavio Briatorének. És akkor van még egy rövid hírünk, ami hát inkább csak egy érdekesség, mik történnek itt a Forma 1 hátterében, ugyanis 25 év börtönbüntetésre ítélték a Mercedes korábbi szponzorát, illetve annak akkori vezetőjét. Ugye még 2021-ben jelentette be a Mercedes, hogy szponzori megállapodást kötött a kriptopiacon komoly tényezőnek számító FTX nevű céggel, és hát ez a kontraktus ez akkor több évre szólt a felek között. Azonban alig 14 hónappal később, még a 2022-es São Paulo-i nagydíj előtt már azt közölte a csapat, hogy felbontották az egyességet, miután az FTX ellen csődeljárás indult, és a vezérigazgató Sam Bankman-Fried lemondott. A Mercedes Forma 1-es csapatán kívül egyébként olyan szerény sportolók és sportegyesületek voltak még az együttműködő partnerek között, mint mondjuk az NFL sztár Tom Brady, vagy az NBA-ben igazi sztárcsapatnak számító Golden State Warriors, vagy éppen a Miami Heat. És hát azóta így zajlottak azért a vizsgálatok. A céggel kapcsolatban aztán pénzmosás és csalás gyanújával el is indult az eljárás, megtörtént a vádemelés, stb. Tavaly ősszel már egyszer elítélték ezt a vezérigazgatót. Az egykor egyébként 32 milliárd dollárra értékelt vállalkozás csalását vagy pénzmosási botrányát úgy emlegették itt sokan, akik ebben az ágazatban tevékenykednek, hogy az utóbbi évek legnagyobb pénzügyi csalása. És hát emiatt még tavaly ősszel egyébként a Mercedes képviselőit is kihallgatták, mert hogy felmerültek azok a vádak, hogy hát ilyen szerződéseket kötöttek egy ilyen céggel, akkor ők segítettek ebben a pénzmosásban. Bankman-Fried, tehát az ügyvezető vezérigazgató ellen aztán az elmúlt napokban megszületett a végleges ítélet, előállították, és 25 év szabadságvesztést kapott, és így mellékesen egyébként 11 milliárd dollár pénzt, azt úgy vissza kéne fizetnie, úgyhogy hát ilyenek történnek. Wolf egyébként még annak idején azt mondta erre, hogy ebből látszik, hogy ez a kriptopiac ez mennyire ingatag lábakon áll, hogy hát itt van a siker cég, aztán milyen gyorsan be tud dőlni.
Adómentes hát jövedelmet kívánunk mindenkinek.
Igen. Ez a 25 év börtön, az talán egy picit több, mint a be tud dőlni történet.
Homár itt tartunk.
Egyébként nem. Az mondjuk lehet bedőlés, igen. Igen.
Azaz.
Na jó. Érdekes, mikor először írtam a cikket, vagy ezt a szöveget, hogy miről fogunk beszélgetni, még ugye csak feltételes módban tudtunk arról értekezni, hogy mit csinál a Liberty Media, de közben nem április 1-jei tréfa, hanem tényleges tranzakció történt, és április 1-jein bejelentették, hogy a Liberty Media megvásárolja a MotoGP és a Superbike VB kereskedelmi jogait birtokló Dornát. Tényleg egy kézbe került a Forma 1 és a motorozás két csúcs sorozata. Tobi, te, mint itt a szerkesztőség motoros szakértője, mit szólsz mindenhez? Ugye írtál egy cikket a Formula Plus rovatunkban arról, hogy pro és kontra ez mit eredményezhet a MotoGP számára. Picit beszélj nekünk erről, Léci.
Az elmúlt hétnek egyébként, hogyha a teljes automotorsport palettát nézzük, talán ez a legjelentősebb fejleménye egyébként. hogy egy kézbe került a Forma 1 és a MotoGP, ez nem teljesen a semmiből jött amúgy, tehát voltak erről már pletykák az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy esetleg a Liberty Media érteklődik iránta, meg hogy egyáltalán a Dorna eladásra kínálja saját magát, ez most megtörtént, 86%-os tulajdonrészt szerzett a Dornában a Liberty, nagyjából ilyen nagyságrendileg 4 milliárd eurós vételárban állapodtak meg, és majd az év végéig zajlik le ez a teljes tranzakció. Itt azt még ki kell emelni, hogy elmondták a Liberty részéről, hogy nem számítanak ilyen versenyjogi vizsgálatokra, mint például annak idején 2006-ban talán, amikor a CVC Capital volt a MotoGP-nek is, és a Forma 1-nek is a részint a tulajdonosa, akkor a MotoGP-től meg kellett válniuk különböző versenyjogi vizsgálatok miatt. Most erre nem számítanak a Liberty-nél, azt mondták, hogy egész egyszerűen azért, mert bíznak abban, hogy eléggé széles a sportpaletta, és hogy külön termékként fogják kezelni az F1-et és a MotoGP-t, tehát itt például nem merül fel olyan, hogy egy csomagban kínálják a tévétársaságoknak mindkét szériának a közvetítési jogait. Hogy milyen a fogadtatása a hírnek, az szerintem meglehetősen negatív, legalábbis itt a MotoGP rajongók körében. Szerintem előre festeni az ördököt a falra fölösleges. Ebben a cikkben, amit itt említettél, Tomi, részletesen kifejtettem, hogy amúgy, amit a Liberty Media csinált a Forma 1-jel, az mondjuk olyan 80%-ban jó, és pontosan arra van szüksége a MotoGP-nek, amit a Forma 1-jel sikeresen megcsinált a Liberty, azt, hogy szélesítette a rajongói tábort. Nagyjából a MotoGP főleg Rossi visszavonulása miatt kicsit ilyen hullámvölgybe került. Nem mondom azt, hogy válságban, mert szerintem az túlzás, nincsen válságban a MotoGP, de az biztos, hogy a népszerűsége egy kicsit megcsappant. Ezen kell valahogy dolgozni. Azt is elmondták a Liberty részéről, hogy nagyon jó és látványos sportnak tartják a MotoGP, tehát nem fogják megváltoztatni a sportágat. Ellenben azt szeretnék, hogy minél több emberre, tehát szélesebb közönséghez juttassák el. És ebben szerintem jó lehet a Liberty, ezt a Forma 1-nél is tökéletesen megcsinálták. Nyilván itt nem jogtalanok azok a kritikák, hogy mivel járt mindez, ugye a Drive to Survive-nak a némileg mesterségesen keltett műbalhéi, meg amiről te beszéltél némileg. Sokszor már. Az utóbbi egy-két évadban már szerintem visszafogták magukat.
Ja.
Viszont az tagadhatatlan, hogy például itt a képen látható, hogy ez az ausztrál nagydíjon készült fotó, hogy itt minden versenyzőnek, még a legkisebb nevű versenyzőnek is saját rajongótábora van, csak így összehasonlításképpen, nem tudom melyik oldal hozta le összehasonlításként, hogy Piastrinak, aki még ugye nem is nyert futamot a Forma 1-ben, több követője van a közösségi médiában, mint Márquezen kívül bárkinek a MotoGP-ben. Ami azért kellemetlen a MotoGP-re nézve. Tehát én szerintem, ami milyen szempontból jót tehet a MotoGP-nek, a Liberty-nek az érkezése, az, hogy marketing és reklám szempontból feltuningolhatják ezt a sorozatot. Kicsit amerikanizálódni is fog a bajnokság, ez már érződött a Liberty érkezése előtt is. Ugye többek között itt többször említettük a szekérborogató románt, ugye, akinek a csapata helyére egy amerikai istálló érkezett, ugye az NBA-ből érkezett az új marketing igazgatója a Dornának, és pletykálnak arról, hogy esetleg egy második amerikai futam is bekerülhet a naptárba, így középrövid távon. Úgyhogy ez szerintem egy irány. Nyilván a félelmek olyan szempontból jogosak, hogy a Forma 1-nél kicsit talán átestek a ló túloldalára, túlságosan is a show felé vitték el az irány, de ez amúgy szerintem mindig is jellemző volt a Forma 1-re, mint a MotoGP-re. Én egyelőre, és hangsúlyozom, hogy egyelőre ettől nem tartanék a MotoGP esetében. Az biztos, hogy valamiféle tuningolásra ezen a téren szükség van, mert nincsen kiaknázva szerintem ez a sorozat annyira, mint amennyire lehetne. Csak egy példa, ugye nekik is volt egy saját dokumentum sorozatuk, szerintem összességében még jobb is, mint a Drive to Survive, ha már legalábbis a hitelességi szempontokat nézzük, de akkor áthasalt az a sorozat a borzalmas marketing kampány miatt, hogy nem is lett belőle második évad. Ehhez szerintem ért a Liberty, ilyen szempontból örülni kell szerintem ennek a lépésnek, aztán meglátjuk, hogy tényleg ezek a félelmek, amik azért valóban nem jogtalanok, tehát legalábbis részben jogosak, hogy ezek beigazolódnak-e, attól nem kell tartani, azt elmondták, hogy utcai pályák nem lesznek a MotoGP-ben, mert hát nyilván az élet veszélyes.
Hát igen, a tömeggyilkossági kísérletet ugye eltüntetik, ahogy azt nemrég beszéltük. Én annyit tennék csak hozzá, hogy engem őszintén megdöbbentett az, amit jó néhány helyen, a mi felületeinken is, X-en is, itt-ott olvasgattam véleményeket, és hogy egy ilyen elképesztő gyűlölet cunami áradta a Libertire, meg egy döbbenetes mértékű, számomra döbbenetes mértékű felháborodás az egésszel kapcsolatban, és ugye az a központi narratív, hogy a Liberty ezt is tönkre teszi majd, mint az F1-et, és hogy bocsánat, de hol, mit tett tönkre a Liberty egészen pontosan, mert egyrészt nyilván egy hallom olyan dolgot a számlájukra írnak, amihez semmi közük. Tehát mondok egyet, az Andretti visszautasítása, jó, ahhoz pont van, nagyon rossz példa volt, elnézést, mondok egy másikat, de mondjuk a szabályalkotások, ami az FIA felelőssége, az ítélkezés, a büntetések kiszabása, ami a FIA által delegált sportfelügyelőké, és így tovább. Tehát egy halott dologhoz semmi köze a Libertynek, és azt sem feledjük már, hogy a Liberty előtt meg ki is volt. Ja, igen, Bernie Ecclestone, ő miket csinált? Ja, elképesztő dolgokat. Tehát ne izéljünk már, hogy most a Liberty tönkretette az F1-et. Vagy ha csak annyira teszi tönkre, mint a MotoGP-t is, mint amennyire az F1-et, akkor szerintem nem kell.
Igen. A számok makacs dolgok, tehát az kijelenthető, hogy a Forma 1 az soha nem volt annyira népszerű, mint jelenleg. És ez egyfelől a népszerűségét jelenti, és abban is igaza van egyébként Tominak, amit mindig el szokott mondani ezen a ponton, hogy ez bizonyos szempontból higulást jelent a rajongói bázist illetően, viszont ez azt is eredményezte, hogy anyagilag sokkal stabilabb lábakon áll az egész sportág, és ezt egyértelműen az ő számlájukra kell írni. Még egy gondolat, aztán be is fejezhetjük ezt a részt, ugye itt is mondták ezt a szélesebb közönséget elérni, meg új rajongókat bevonzani. Ezzel nagyon sok sport küzd egyébként világszerte globálisan, nem csak a technikai sportok, hogy előrekszik a rajongó bázis a több sportágnak. Arra kell szerintem figyelni, és talán itt esett át egy kicsit a ló túloldalára az F1-jel a Liberty, hogy a plusz rajongóknak a behozása, pontosabban az új rajongók behozása ne járjon együtt a régi rajongóknak a lecserélésével. Tehát ez akkor hoz plusz, hogyha hozzáadódik az eddigi rajongói bázishoz, nem pedig lecserélődik ez a közönség.
És ezt talán azzal egészíteném ki, hogy ezt nem csak a rajongó bázisra kell érteni, hanem a sportnak az alapvető értékeire, működésére. Tehát ne a régi értékeket, alapelveket dobjuk ki olyanra, amire fel lehet ragasztani egy jó sok dolláros matricát, hanem a meglévő értékeket próbáljuk meg úgy megmarketingelni, és hozzáadni dolgokat, amiket aztán esetleg egy másik közeg is meg tud szeretni, vagy be tud fogadni. Nyilván a Forma 1-ben én azon a vélemény vagyok, hogy ezen a vonalon nem sikerült belül maradni, itt az elmúlt, abszolút, hát mondjuk egy-másfél évben egyébként, mert szerintem azért eddig azért nagyjából sikerült, vagy elfogadható mértékben volt, most az elmúlt időszakban picit azért kicsit talán túlmentünk ezen, reméljük, hogy a MotoGP-nél. Azért a MotoGP szerintem egy más történet, nyilván a Forma 1 azért a labdarúgás mellett az egyik ilyen legáltalánosabb jelenség, mint sport, abból a szempontból, hogy itt mondjuk Európában tulajdonképpen az van, hogy vasárnap megesszük a húslevest meg a rántott, és leülünk a tévére, és megnézzük a Forma 1-et.
Szombaton vagy hajnalban tesszük mostanában, de...
Igen. Jó, de hogy maga az eredeti beidegződés, ez ugye megvan gyakorlatilag a társadalmakban. A MotoGP-nél szerintem ez ennyire nincs így, tehát azért is jóval kisebb a rajongó bázis.
Jobb a réteg sport, mondjuk ki.
Tehát így van. Ott sokkal inkább értem, meg látom azt, hogy hogyan, meg miért kéne szélesíteni ezt a bázist.
Így van.
Míg a Forma 1 szerintem megvolt a széles bázis, én biztos, hogy afelé mentem volna, hogy ezt a széles bázist fanatizáljuk inkább. És a Forma 1-nek is voltak szerintem, vagy a Forma 1-re kapcsolatban is voltak ilyen törekvései a Libertynek, nem annyira jöttek ezekbe egyelőre, hát ha majd még később befogadnak, hát a MotoGP-nél meg talán tényleg ott más helyzetből indulnak, ott azért talán más lesz ennek a kicsengése, és ott a kíváncsi a várom, hogy mik az első ilyen lépések, döntések.
Nagyon fontos ilyen helyzetekben szerintem, hogy egy ilyen vékony határt meg kell találni, mert persze egyrészt igaz, amit mondasz, hogy ne dobáljuk ki a hagyományokat azért, hogy szebben föl tudjuk matricázni, de épp annyira fontos, hogy azért mindent nem kell megtartani, mert attól, hogy az régen úgy volt, attól még nem biztos, hogy jó volt. És az F1-ben...
Én nem így értettem. Nem így értettem.
Tudom. Nem erre, hanem úgy általánosabban. Tehát nyilván lesznek dolgok, amit a Libertynek meg kell reformálnia, meg ki kell hajítania, És lehetőleg ne az állatságok jöjjenek a helyére, a 70 méter magas fölépített kanyar, meg hasonlók, mert nyilván én sem mondom az F1 kapcsán sem, hogy itt a Liberty minden tökéletesen csinált, nagyon nem. Csak én azt gondolom, hogy az összkép inkább pozitív, mint negatív, és hogyha MotoGP is így jön ki ebből, akkor az...
Attól legalább nem kell tartani, hogy majd bevezetik a sprint futamokat, mert már bevezették, ugye?
De arra nem gondolt, egy pénteken lehetne a sprint előtt egy ilyen mini sprint? Tehát,
hogy... Ger, nekem félelmem, hogy hallgatnak minket ám. Tehát ne hagyj tippeket. Ne hagyj tippeket.
Na jó, meglátjuk akkor, hogy ez hogyan lesz
ezt, majd. Bocs, ezt meséljük már el gyorsan. Tegnap beszélgettünk itt a szerkesztőségi csetben, hogy kéne valami jópofa április 1-jei álhírt megírni, de arra jutottuk, hogy egyrészt annyi ilyen hír volt manapság, hogy mi az, ami egyértelműen álhír. B-verzióne, hogy holnap bejelentsék. Mert én tényleg javasoltam, hogy a sprintek előtt is sprint időmérő helyett megrendezett háromkörös mini sprint, aminek a rajtelsőségét a helyi kultúra dönti el. Magyarországon például Petrenc és Rudat kell emelgetni. De aztán holnap megerősítik, hogy így lesz. Tehát ez nagyon-nagyon veszélyes. És egyébként meg tényleg, hogy április 1-e, hogy Felipe Massa perel a VB címért, vagy 70 méter magas kanyart építenek egy pályára. Tehát mi az az állatság?
Hamilton a Ferrarihoz igazol?
Ne, azért ezt nem hiszi
el. Persze,
hogy nem. Ó,
Istenem. Na jó. Igen, az április 1-e az a formájában most egy ilyen 365 napos állapot. Várjuk, hogy akkor a MotoGP-ben hogyan lesz. Viszont van még egy hírünk, miközben a mai friss hír, hogy alig 3 hónappal a munkába állása után már távozik is a McLarentől, illetve vannak technikai vezetőségéből David Sanchez, akit ugye még tavaly igazoltak le a Ferrari-tól, és idén kezdett Wokingban. Andrea Stellaik egy újabb, kisebb átszervezést hajtanak végre itt a technikai stábban. Ennek értelmében a Red Bulltól megszerzett Rob Marshall lesz a főtervező, illetve lesz további 2 technikai igazgatójuk, ugye eddig volt a 3 technikai igazgatós felállásuk, ez most így nem fog működni tovább. Sanchez azt mondta a távozása kapcsán, hogy a megbeszélt szerepköre, amiben ők megegyeztek a vezetőséggel, hát annak nem felelt meg az a pozíció, amit végül neki be kellett töltenie, úgyhogy ezért távozik ilyen gyorsasággal. Ez nem annyira azért fest az jó képet, szerintem a McLarenről.
Igen, azért jó ez a hír, mert ez legalább ilyen életszagú. Tehát szerintem éltük már át ezt mi is, hogy nem feltétlenül olyan munkákat kaptál, amivel megállapodtatok.
Na nem ennél a cégnél.
Nem, nyilván nem ennél, szó se lehet róla. Hát gyorsan jött, gyorsan ment gyakorlatilag David Sanchez. Lesz majd 3 technikai igazgató, csak még ugye a harmadikat nem jelentették be, aki átveszi majd az ő helyét. Azt egyelőre Andrea Stella fogja maga betölteni csapatfőnökként ideiglenesen, amíg meg nem találják az utódját. Hát gyorsan megdőlt tényleg ez a koncepció, és még jó, hogy az Alpine őket követte példaként, ugye ezt is elmondták, hogy hát, ha náluk is lesz. Náluk ugye csodálkozom is, hogy eltelt már 3 hét az előző átalakítás óta, és még mindenki a posztján van. Ez hihetetlen.
És még nem rúgtak ki senkit, jaj, hát szerintem most azért lesz még erre lehetőségük. Viszont ha már Vettel kapcsán szóba került a WEC, akkor hoztunk onnan még egy hírt, ugyanis hetekkel a szezonnyitó után módosult a katari verseny végeredménye, mivel kizárták az 5. helyet megszerző Cadillac-et. A dokumentumok szerint egy karosszéria elem nem volt homológ, tehát nem volt szabályos, amit a Cadillac azzal magyarázott, hogy a beszállító a dallara elmért valamit, és a dallara el is ismerte, hogy ezt az alkatrészt a végső minőség ellenőrzés nélkül küldték el, így lehetett minimális eltérés a homologlapon szereplő és a valóságban az autóra felkerülő alkatrész között. Az illetékeseket viszont ez annyira nem érdekelte, hiszen a szabálytalanság ettől még megvalósult, az egy nem homolog autó volt, úgyhogy kizárták a 2-es autót. A helyére előlépő 7-es Toyota lett az 5., és ennek a kizárásnak köszönhetően végül pontot szerzett a BMW a Hypercar debütálásán. Úgyhogy most ezt nem akartam kitenni most a tabellát, hogy ki hányadik így ezek alapján, mert ki tudja még mikor módosítják újra. Lényeg az, hogy a Cadillac végül nem szerzett pontot.
Nyilván szabálytalan, nem találnak megfelelő mentséget, akkor ki kell őket zárni. Ezzel a részével nekem nincsen bajom. Most nyilván ez szomorú dolog, de hát ez van. Ellenben miért most derül ez ki, emberek? Tehát ne bohóckodjunk már. Amikor azon háborgunk a Forma 1-ben, hogy az eredményhirdetés után órákkal hoznak egy ítéletet, egy kizárásról, akkor ez mi? Ez nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik az ilyesmi. Én ennyit szerettem volna hozzátenni.
Hosszabb futamok vannak az Endurance VB-n, hosszabb és az átfutási ideje a döntéseknek.
Ha csak úgy nem.
Endurance döntések. Itt ezt láthatjuk. Igen. Menjünk még tovább. Volt a hétvégén VRC futam, méghozzá a várt káosz futam lett ebből a Safari Rally-ból. Ugye ez volt a Rally Világbajnokság idei harmadik eseménye Kenyában, és ez mindig a Rally Világbajnokság legnehezebb fordulójának tartják, hiszen ez egy amúgy is hosszabb futam, mint a többi. Az útviszonyok pedig, hogy mondjam, tereprali, tehát most van a héten, vagy most lesz a héten a portugál tereprali VB futam, azok a pályák jobban rallis pályák, mint ami itt Kenyában volt. Tehát itt, és ugye arról nem is beszélve, hogy volt, aki madarat ütöttel, volt, aki a zebrák miatt állt meg, hogy átmenjenek előtte, tehát ezek nem segítenek. Igen?
Más értelmet nyer azt, hogy megáll a zebra előtt az autó.
Ez így van.
Úristen!
Ez így van, ez így van, ez így van, tényleg így van.
Hát talán a Hyundai úgyhogy... tetszik erről egyébként egy videót, hogy ott várakozni kellett, amíg átvonult az ebra csorba.
Egy ilyen ötödik teligázas részen odaért Tanak, majd átjött egy zebra, lassított, visszaváltogatott, majd rájött, hogy érdemes nem megállni, mert elnézett így jobbra, és egy ilyen 30 zebra így jött. Úgy volt vele, hogy...
Tomi, melyikünk mondja ki?
Nem.
Mondjuk ki?
Nem.
Tanak, mit csináltok?
Ezen a poénat. Ezen ne tanakodjatok ennyit. A futam tanulságaival részletesebben foglalkozunk a holnap este érkező Formula Shakedown-ban, rallis műsorunkban, ahol a kétszeres magyar bajnok Vince Ferenccel átbeszéljük, hogy mi történt, hogy történt, miért történt. Most csak annyit mondanék el, hogy ez is egy túlélő futam volt, rengeteg embernek volt technikai hibája, defektje, stb. Problémája. Kalle Rovanperä volt az, akinek az égvilágon semmi baja nem volt, nem tudjuk, hogy hogyan. Volt olyan, hogy növilkereke kiszakadt azon a sziklán, amit Rovanperä ilyen másfél-két vagy három centivel került el padlógázon, úgyhogy nem is vette észre, hogy ott van. Tehát most megint mondhatnám azt, hogy Rovanperä megúszott minden, de hát ugye ilyen sokszor ez nem történhet meg, úgyhogy biztosan ért hozzá. A Toyota így zsinórban negyedszer győzött már a Safari Rally, mióta visszakerült a naptárba ez a futam, azóta csak a Toyota nyert. A Hyundai-nak viszont mind a három autója megállt, egyedül Növil az, aki végül, hát ugye az autóban van benzinmotor, meg elektromos motor, és a szakaszok bizonyos pontján csak az elektromos motorja működött, amiről azt kell tudni, hogy hát ilyen 20-30 kilométereket bír. Úgy gurult gyakorlatilag a cél felé Növil, de mivel hát ilyen gyér volt a mezőn, meg mindenki kiesett, ezért még így is ötödik lett összetettben, és amiről beszélnünk kell egy-két mondat, az a képen látható hát, tabella, de ez csak a mostani futam tabellája. És arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Kalle Rovanperä megnyerte ezt a versenyt, ő 20 pontot kapott. Thierry Növil ötödik lett a versenyen, ő 19 pontot kapott. Olyt Tanak kiesett ezen a versenyen, és 12 pontot kapott. És hogy így felmerült bennem megint, hogy akkor miért versenyzünk, gyerekek? Tehát menjünk oda, osszuk ki előre, vagy nem tudom, kőpapírról, vagy döntsük, hogy kikapja a 20-at, kikapja a 18-at, mert ezért végigszenvedni 4 napot porban, homokban, 40 fokban, szétütteted magad ezeken a dobálós utakon, meg a nagy nyomokban, és miért? De tényleg miért? Egyszerűen nem értem.
Iszonyú. Tehát ez a része tényleg nem tudok erre más mondani. Ez egy rossz vicc, hogyha erre ránézünk. Kíván az is, hogy Növil beír Evans mögött, és növeli az előnyét, de hát leginkább az, hogy tényleg a futam ötödik helyezettje több pontot kap, mint a második. Ez mi? Teljes döbbenet. Amúgy, azt most gyorsan kérdezem, mert nyilván nem nagyon követtem végig a versenyt, hogy a Rovanperának azért nincs vasárnapi pontja, mert ő ott már csak gurította, hogy megnyerje a versenyt?
Így van, ugye ez egy nagyon túlélő verseny, ő vasárnap amennyire lehetett kerülgette a sziklákat, vasárnap 7 autó kap pontot, Rovanperä 8. lett. és csak ott gyakorlatilag hát ennyi.
Úgyhogy... Hát szép. Nyilván ő így, hogy nem fut teljes szezont, ő ezt épp megteheti, tehát neki valószínűleg a győzelem pontosan számít, és nem a 20 pont. Hát nagyon fura ez, és én a magam részéről, nyilván itt ugye már a Shakedown-ba erről részletesebben beszéltek, de ugye egyébként is vannak változások, amiket lehet tudni, hogy a VRC jövőjét illetően, és én nagyon bízom benne, hogy ezt is dobják a kukába az év végén, és akkor majd ilyen zárójelbe tett bolondság lesz, hogy na, egyszer volt ilyen is, többet nem.
Szerintem ilyen szempontból idézőjelesen jó, hogy ilyen eredmények születnek, mert ez talán meggyőzheti a döntéshozókat arról, hogy ez így egy baromság ebben a formájában. Ez tényleg beszédes az, hogy mennyire káoszfutam volt, meg túlélő verseny, hogy Takamoto Katsuta lett a második. Ez, amennyire ilyen félig laikus vagyok a VRC szempontjából, már ebből érzékelem, hogy ez egy túlélő verseny volt, hogy Katsuta második tudott lenni.
Viszont tök érdekes, hogy Katsuta harmadszor állt dobogon Safari Rallyn. Tehát neki ez valahogy annyira fekszik, ez a túlélősködés, hogy ez neki valahogy... Pedig amúgy Katsuta nem az a túlélő fajta, mert ilyen versenyeként kétszer töri össze, hogyha éppen sietni akar. De itt valahogy mindig betalál. Úgyhogy igen, Toyota kettős győzelmet aratott, ez azt jelenti, hogy 4 ponttal többet is szerzett, mint a Hyundai ezen a jövőjén. Úgyhogy...
Kuplerány.
Hát így, igen, nem tudok én sem más mondani. Szerintem vegye meg a Liberty Media, én most már csak azt.
Vagy az Andretti.
Vagy az Andretti, igen. Na jó, és akkor a végére még beszéljünk egy pár mondatot a Formula E-ről, ami ugye Tokióba látogatott ezen a hétvégén, és hát végül Maximilian Günther győzött a Maseratival, úgyhogy az 5. futamon az 5. győztest ünnepelhette ebben a szezonban a széria, azért ez nem semmi. A dobogóra még a sokáig vezető Oliver Rowland fért fel a Nissannal, illetve Jake Dennis az Andrettivel, megelőzve ugye a Porsche-ket. A bajnokságot viszont továbbra is a most csak 7. záró Nick Cassidy vezeti a Jaguarral, de Wehrlein most már ledolgozta a hátrányát, és ugye gyakorlatilag ott vannak fejmagasságban, vagy szemmagasságban egymással.
Hát egész pontosan Wehrlein vezet már, tehát átvette a vezetést. Ami a lényeg, hogy először voltak Tokióban, tehát ezért ez egy komolyabb terve volt már régóta a Formula E-nek, most ez összejött. Majdnem meg is született ugye a hazai győzelem a Nissan révén, de végül, ahogyan mondtad, 5 különböző győztesnél tartunk, és nem is csak versenyzők tekintetében, hanem csapatok tekintetében is. Ugye nyert már idén a Porsche gyári csapata, az Andretti, a Jaguar, a McLaren, illetve most a Maserati, úgyhogy meglehetősen változatos a szezonunk, de egyébként az valóban kezd kirajzolódni, hogy itt újra a Porsche és a Jaguar között lesz majd elsődlegesen a versenyfutás a világbajnoki címért.
Igen, talán kicsit kevésbé káoszos most ez a szezon ennek ellenére is, mint a Formula E úgy általában, úgyhogy érdekes. Érdekes lesz.
Egyébként valószínűleg, bocs, annyit hadd tegyek hozzá, hogy valószínűleg egy régebbi tabellát láttál, mert volt egy kizárás utólagosan bizonyos...
Fölírtam magamnak, hogy Cassidy vezet, és valószínűleg az még egy korábbi, az egy korábbi állapot volt, bocsánat.
Az egy korábbi állapot volt, bár itt legalább nem heteket kellett venni a kizárás, ez is valami. Formula erről egy dolgot muszáj mondanom, a kedvencem a héten a Sasha Fenetráz nyilatkozott egy ilyet, hogy sérülést okozott a versenymérnökének még tavaly, ugyanis amikor, ha jól emlékszem, Sam Bird kiforgatta őt, ő akkorát üvöltött a csapatrádióba, hogy a dobhártyája megsérült a mérnökének. Cunodának van még hova fejlődni. Azt hiszem,
ezt akartam mondani.
Meg ugye még egy Formula E vonatkozású hír, ugye, hogy itt tér vissza majd a Lola. Ugye ez is a múlt heti bizony hírek közé tartozik, méghozzá a Yamahával összefogva. Ezzel poénkodtunk, ugye a 90-es évek Forma 1-es projektjeinek a legrosszabbjai állnak össze itt egy közös visszatérés kapcsán, vagy közel a legrosszabbjai. Ez is egy fontosabb hír volt a múlt héten, hogy a jövő szezontól kezdve lesz Lola.
Az is rendkívül fontos formulás hír volt, hogy az egyik pilótának a versenymérnöke viccet mesélt a felvezetőkör közben. Tehát azért az
jó vicc volt?
Az egy picit erős volt. Amúgy jó, én nevettem, igen.
Na,
igen,
szuper. Igen.
Na jó, én most nem fogom elmesélni, viszont még egy dolgot akarok tőletek kérdezni. Jön a japán nagydíj hétvégén, ahogy Gergő mondta, még azt sem kizárt, hogy esetleg az eső egy picit belezavar. Mit vártok ezen a Melbourne-höz képest egyébként nagyon más helyszínen, meg nagyon más pályán?
Megvannak azért a hasonlóságai is, ezt Norris emelte ki. És én nagyjából arra számítok, amire Lando Norris számít, jelesül, hogyha tiszta körülmények lesznek, akkor Max Verstappen mögötti pozíciókért a Ferrari és a McLaren Adas küzdelmét figyelhetjük majd. Hogyha leesik az eső, és mint mondtam, erre azért nagy esély van, rendesül, mivel a szabad edzések várhatóan vízesek lesznek, az időmérő meg várhatóan száraz, itt azért benne van a tényleg benne van a káosz faktor ebben a hétvégében, akkor szerintem bármi megtörténhet azon kívül, hogy és Melbourne-i kiesés ide vagy oda, de hát mit mondjunk, hanem azt, hogy Max Verstappen megnyeri a japán nagydíjat. Nincs okunk ennek az ellenkezőjét állítani. Elképesztő egy golyóbiztos Verstappen Red Bull páros, amely két éven át egyszer sem esett ki, ez nem fog két hét alatt kétszer. Ez azért fura lenne.
Igen, nem valószínű. Valóban jó szokott tenni azoknak az a hétvégéknek, hogyha a szabad edzéseken nem tudnak elegendő munkát végezni, vagy elegendő hasznos munkát, ugye itt a várható eső miatt az előfordulhat, és egyetértek veled, Gergő, valószínűleg Verstappen és a Red Bull mögött itt az idén nagyot előrelépő Ferrari és a gyors kanyarokban már tavaly is remeklő, és Suzukában kettős dobogót szerzett a McLaren,
igen,
hogyha jól emlékszem, tavaly,
és
szerintem
voltam.
Szerintem is ők lesznek a fő üldözők, ellenben ugye a Mercedes, aki Jeddában nagyon szenvedett a gyors kanyarokban, hát lehet, hogy nekik nem lesz megint egy túl jó hétvégéjük, én nagyjából ezt várom.
Itt szerintem ők a pontszerzésért izzadni fognak, vagy hát ott nagyon-nagyon a pontszerzőjek végén fognak versenyezni.
Igen.
Még egy dolgot várok, ami nagyon fontos, csütörtöki sajtótájékoztatót, mert Alonso és Russell a Melbourne-i a Melbourne-i baleset kapcsán azért szerintem fognak ezt-azt mondani. Különösen Alonso az ő büntetését illetően. Már dörzsölöm a tenyeremet. Tudjátok, van ez a gif, amik a popcornnal így ül az ember. Na így vagyok én azzal kapcsolatban.
Főleg úgy, hogy Alonsótól nem idegen az a narratíva, hogy a briteket segítik a britek. Tehát, hogy ezt így, ha ez megtörténik, az egy 10 pontos dolog lesz, hogy akkor a szegény. Mindig azt mondja, hogy ő egy kis ország szülötte. Hát nem tudom, ezt így magyarként mennyire tudjuk átérezni, amikor ezt így Alonso mondja, hogy...
És akkor szegény Charles Leclerc mit mondjon?
Igen.
Ő valóban.
Úgyhogy így kíváncsi leszek nagyon, viszont ez a korai időpont, ez gondolom, Gergő, továbbra sem lesz a kedvenced, de azért legalább
azt mondtam, az időmérő azért az... Tehát nekem tök mindegy, hánykor van, úgyis vasárnap délután fogom megnézni, amikor hazaérek a kirándulásból. Bármikor lehet.
Akartam mondani, hogy azért egy fokkal barátibb, mint a Melbourne, de szerint neked ez nem számít tulajdonképpen.
Semmi se világom.
Na jó, ezzel most megköszönjük a figyelmet, ennyi volt a Pitwall, kicsit hosszabb lett, mint vártuk, vagy reméltük, annak ellenére, hogy nem voltak giga hírek. Viszont kövessétek mindenképpen YouTube csatornánkat, mert szerdán jön rallis műsorunk, a Formula Shakedown következő adása, és jelentkezünk hamarosan az idén immár megszokottá váló rovatunkkal, az F1-es futamok beharangozó videójával is. Hogyha nem akartok lemaradni ezekről, illetve egyéb műsorainkról, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Emellett kövessetek minket a közösségi médiában, olvasgassátok weboldalunkat, a formula.hu-t, illetve ajánljuk figyelmetekbe a minden este jelentkező napi hírösszefoglaló cikkünket, valamint Formula Plus rovatunkat is a színesebb háttéranyagok miatt. Kövessétek velünk a Japán nagydíjat is, Gergőnek és Tominak köszönöm, hogy itt voltak, nektek pedig köszönjük, hogy néztek minket, találkozunk jövő héten, sziasztok!
Minden jót, sziasztok!
Hello, sziasztok!